Egy évben az egyik GLS konferencián hallgattam az egyik előadást, amit Susan Chain nevű kedves hölgy mondott el. Elég érdekelt a témája, ugyanis arról beszélt, hogy vannak olyan emberek, akik befelé fordulóak, és vannak kifelé forduló emberek, tehát ez az extrovertált, introvertált, illetve vannak ilyen társadalmak is, amelyek ilyen nagyon kifelé élik meg az életüket, mások meg nagyon befelé élik meg az életüket. Véghallgattam ezt az előadását, és aztán megvettem az egyik könyvét. Ennek a könyvnek az a cím, hogy a csend. És arról beszél, hogy az introvertált emberek hogy tudnak normálisan élni az extrovertált társadalomban. Mivel én is introvertált vagyok, ezért érdekelt a téma, és érdekes dolgot feszeget, azt mondja, hogy az Egyesült Államokban, ami egyébként egy extrovertált világ, azok érvényesülnek, akik hangosak, akik mindig beszélnek, teljesen mindegy, hogy mit mondanak, de hogy beszélni kell, mindig láthatónak kell lenni, mindig érzékelhetőnek kell lenni, tehát azok az emberek, akik ilyen nagyon elő vannak harsányak, azok érvényesülnek, és azt kutatja, hogy például az Ázsiából beáramló emberek, akik ott tanulnak, vagy már dolgoznak, azok az emberek egyébként sokkal szorgalmasabbnak látja őket, keményen dolgoznak, de soha nem tudnak olyan magas pozícióba eljutni, mint az extrovertált emberek, azért, mert sokkal csendesebbek. Úgy tűnik, hogy nem egyenlő a pálya, ugye? Tehát, hogy valakinek sikeres és ilyen győzelmes út van, mások meg mintha nehezebben tudnának haladni az úton. És ez azért mondtam el, mert a 73. Zsoltár tulajdonképpen erről szól. Ászáf erről beszél, hogy úgy érzi, hogy vannak olyan emberek, akiknek nagyon könnyen mennek a dolgok, és minden sikerül nekik, mások, mintha sokkal nehezebb küzdelmeken keresztül haladnának, és mégsem tudnak olyan gyorsan haladni. És hát a múltkor is föltettük azt a kérdést, amit Ászáf a Zsoltárában föltesz, hogy hát tényleg megéri akkor az Istent követni, ha úgy tűnik, hogy az istentelennek kicsit könnyebb. Tényleg megéri komolyan venni a Bibliának az igazságait, megéri szentül és tisztán élni, mert úgy tűnik, hogy akik nem szentül és nem tisztán élnek, azoknak mintha kicsit könnyebb lenne. És azt a kérdést is feszegeti, hogy tényleg igazságos az Isten? Hogy tényleg jó van ez így? Hogy mintha nem egyenlőek lennének a feltételek. Mielőtt elolvasnánk újra a 73. Zsoltárt, Ászáf ezeket a megállapításokat teszi, ami őt nagyon-nagyon zavarja, és nagyon nagy belső konfliktust okoz neki. Az első, hogy a hitetlen emberek úgy tűnik neki, hogy jól élnek. A másik, hogy ők gazdagok és egészségesnek látja őket, aztán azt is megállapítja, hogy úgy tűnik, mintha őket nem érné veszteség, tehát úgy újra és újra inkább az áldásokat, vagy a növekedést élnék meg. Nagy az arcuk, mert úgy tűnik, hogy az élet őket igazolja, lenézik azokat, akik nem olyan menők, mint ők, gúnyolódnak, sokszor a megjegyzéseik, amelyeket tesznek másokra, azok elég fájdalmasak. Istent is szidják, azt gondolom, ilyen káromkodást is jelenthet, hogy ő bármit megtehet, még az Istent is káromolhatja. Folyamatosan nő a vagyonuk, sikeresek és népszerűek, ezért feléjük fordul a nép. Oda írtam, hogy ezek a celebek, tehát hogy vannak ezek emberek, akik tényleg ilyen mindenütt ott vannak, és mindenütt láthatóak. Nem biztos, hogy azért akkora értéket tettek le az asztalra, de mindenki figyeli őket. És úgy tűnik, hogy őket mutogatják, és a hangjuk is nagyon-nagyon erős. Azon gondolkodtam, hogy az Ászáf óta eltelt néhány évszázad, illetve évezredben mi változott? Lehet, hogy semmi. Most mindenféle konkrétum nélkül eszembe jut egy-két mondjuk ilyen talk show műsor, ahol mondjuk embereket bemutatnak, vagy emberekkel beszélgetnek. Sokszor azon gondolkodom, hogy lehet ennyire igénytelen valamiből ekkora show-t csinálni. Tehát, mint a semmi nem lenne ott, de mégis úgy föl van emelve, és annyira szépen meg van világítva, és olyan szépen be van mutatva, hogy az embereknek ez vonzó. És tudjátok, tényleg olyan világban élünk, és talán ez nem változott az elmúlt évszázadokban, évezredekben, hogy nehéz azzal kitűnni, hogy te jó édesanya vagy. Nehéz azzal kitűnni, hogy te nem lopszál semmit az irodából. Nehéz azzal kitűnni, hogy mindig pontosan mész a munkahelyre. Vagy nehéz azzal kitűnni, hogy becsületesen, keményen dolgozol. ez úgy tűnik, hogy ez nem annyira segít a kiemelkedésben. Beleadsz apait, anyait, dolgozol keményen, teszed a munkádat az Isten dicsőségére is, vagy a társadalomnak az előrehaladására, meg a saját javadra is, de úgy tűnik, hogy ez kevésbé értékelik az emberek, míg mások, akik ezt kevésbé teszik komolyan, vagy kevésbé teszik becsületesen, de egyébként jó marketinggel körberakják a sokkal kevesebb értéket, azok az emberek úgy tűnik, mintha sikeresebbek és eredményesebbek lennének. És ebben a világban, ahol Ászáf is fölteszi ezeket a kérdéseket, és talán neked is föl van téve ez a kérdés néha, hogy előjön a lelkedben, nagyon-nagyon könnyű átesni a másik oldalra, vagy nagyon-nagyon könnyű elcsúszni, amit Ászáf is mond, hogy majdnem elcsúsztam, majdnem elestem ebben a problémában, mert egyrészt nehéz egy ilyen világban keményen, csöndesen vagy becsületesen élni, ahol ez kevésbé értékelik. De viszont nagyon könnyű megirigyelni a hitetlennek az autóját, a gazdagnak a bankszámláját, a másiknak a férjét, vagy a feleségét, vagy a házát, vagy a vagyonát, vagy nem tudom, a sikereit, vagy bármit. Úgy tűnik, hogy nehéz előre haladni, de nagyon könnyű irigykedni és vágyni arra, hogy de jó lenne, hogyha én is ott lehetnék, de jó lenne, hogyha én is ezeket átélnám. És hát Ászáf ezekben a problémákban, vívódásokban azt mondja, hogy majdnem elcsúsztam, de végül is nem bukott el, és a Szentlélek őt arra indította, hogy írja meg a 73. Zsoltárt. Ez az azért, mert Isten tudta azt, hogy a világ nem változik semmit, ma ugyanazok a kérdések vannak, mint az ő életében voltak, ma ugyanúgy azok a dinamikák működnek, és azok a dilemmák merülnek fel az embereknek az életében. És ha neked is esetleg ez kísértés vagy probléma, hogy majdnem elcsúszol, mert esetleg inkább arra vágysz, ami a hitetleneké, és kevésbé értékeled azt, ami a keresztényeké, akkor a 73. Zsoltár neked is szól, ami hát így hangzik, és elolvasom újra a 73. Zsoltárt. Ez tehát Ászáfnak a Zsoltára. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen. Az ég ellen is föltállják a szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák a szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná azt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök, háborítatlanul gyarapítják a vagyonukat szüntelen. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkodtam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogyan fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el a képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem, és szívemnek kősziklája is örökségem, te maradsz Istenem örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled, kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Tehát ez a 73. Zsoltár. Ászáf tehát egy olyan Istenfélő ember volt, aki aki a zenei szolgálatnak a vezetője volt, az akkori istentiszteleten egy dicsőítés vezető volt, de egy komoly hitkrízisbe esik, és ez a komoly hitkrízis ez nagyon megmozgatja a szívét, lelkét, gondolatait, és valahonnan elindul, és valahová eljut. Én nem tudom, hogy te mikor voltál utoljára hitkrízisben. Mikor volt az, amikor úgy megkérdőjeleződtek benned komolyan kérdések, dolgok, Istennel kapcsolatban, Isten igazságosságával kapcsolatban, szentséggel, tisztasággal kapcsolatban, a Biblia hitelességével kapcsolatban, az Isten létével kapcsolatban. Néha vannak ilyen helyzetek. Hadd mondjak néhány olyan helyzetet, amikor a hitkrízis az valóság lehet egy embernek az életében. Amikor körbenézel és azt látod, hogy a szomszéd, a munkatárs, vagy bárki, aki nem keresztény, az átléphet gazdasági szabályokat, adózási szabályokat, erkölcsi szabályokat, és úgy tűnik, hogy neki jól megy, és én meg milyen szerencsétlen vagyok, és ha tényleg szerencsétlennek érzed magad, akkor ez egy hitkrízis. Indul valami, ami elkezdi a lelkedet fölemészteni. Amikor te nagy áldozatnak tartod magad, vagy egy ilyen vesztesnek tartod magad, mert nem tudsz olyan nagy eredményeket elérni, mint azok az emberek, akik nem keresztények, akkor itt kezdődik egy hitkrízis. Amikor azon gondolkozol, hogy talán kevesebbszer kellene gyülekezetbe jönni, meg ilyen keresztény dolgokkal foglalkozni, és többet kéne dolgozni, vagy ügyeskedni, mert akkor jobban boldogulnál, amikor ilyen gondolatok megfogalmazódnak, akkor ez hitkrízis. Amikor azt mondod, hogy mondjuk az adakozásodat csökkented, és inkább a befektetéseidet akarod növelni, mert abban jobban hiszel, akkor ez hitkrízis. Amikor arra gondolsz, hogy jobb lenne egy döntést meghozni Isten nélkül, mert akkor gyorsabban tudnál haladni, meg a saját tervedet tudnád megvalósítani, akkor ez hitkrízis. Ha azt gondolod, hogy talán a következő időszakban fele akkora odaszánással, fele akkora elkötelezettséggel akarod szolgálni Isten, mert elég az neki, maradjon nekem is valami, akkor ez hitkrízis. Tulajdonképpen ezek a dolgok azok, amelyek elindítanak bennünk valamit, amikor úgy tűnik, hogy az Istennek az igazságosságában, az Istennek a döntéseiben kevésbé tudunk megbízni, és elkezd bennünket vonzani valami más, ami az Istentől egyre távolabb visz bennünket, és úgy gondoljuk, hogy ott van valami érték, ami nekünk nagyon kell, itt meg kiüresedtek a dolgok. Tulajdonképpen ez a hitkrízis. Ezt össze lehet foglalni úgy is, hogy a hitkrízis nem más, mint amikor azt gondoljuk, hogy nem annyira éri meg kereszténynek lenni. Túl sokba kerül ez nekem. Tehát, hogy ez nem jó üzlet. Sokat adok, és keveset kapok. Ez egy hitkrízis. Amikor ilyen gondolatok az embernek a szívében, gondolataiban megfogalmazódnak. És azért valljuk be, köszönöm, nem látok most mindenkinek a lelkébe, de azért azt mondom, hogy 100%-ban majdnem biztos vagyok benne, hogy mindenkiben megfordultak már ilyen gondolatok. Voltak olyan gyenge pillanataink, amikor nagyon fáradtak voltunk, vagy nagyon sok kudarcot halmoztunk föl, vagy nagyon nem mentek a dolgok, vagy nagyon távolinak éreztük Istent, vagy nagyon belesüllyedtünk bizonyos bűnökbe, és ebből a perspektívából látva azt mondtuk, hogy hát igen, az Isten nem akar velem foglalkozni, akkor muszáj a kezembe venni a dolgokat. És elindul egy hitkrízis. Mert nem tudok hinni az Istenbe, nem tudok bízni az Istenbe, és nem tudom azt tenni, amit az Isten elvárna tőlem, vagy az Isten vezetése, ahogy megnyilvánul az életembe. Ma, amit a 73. Zsoltárból meg tudunk nézni, az, hogy mi az, ami megállította Ászáfot. Tehát ő azt mondja, hogy nagyon-nagyon közel került ahhoz, hogy ez a benne megszülető irítség vagy vágy, a nem keresztények gazdagsága, jóléte, szépsége minden után, hogy ez majdnem beszippantotta őt, de mégsem, tehát megállt. És ahogy végigolvastam sokszor a 73. Zsoltárt, azt láttam, hogy ő megfogalmaz négy olyan ilyen védőbástyát, ami segített neki abban, hogy vigyázott rá, és megtartotta őt, és így nem ment tönkre a szolgálata, nem ment tönkre a csanhágyja, vagy nem vesztette el az Isten hitét, hanem visszakerült ugyanabba a szolgálatba, és talán még nagyobb lelkesedéssel, még nagyobb örömmel, és még nagyobb áldással tudta folytatni a munkáját, a szolgálatát. Tehát, amiről szeretnék beszélni, az négy ilyen, négy ilyen védőbástya, ami vigyázott Ászáfra. És ez a négy védőbástya, ez vigyáz rád is. Te életedben ugyanúgy megtalálható ez, ha keresed ezeket a védőbástyákat, és ugyanúgy segít abban, hogy amikor a hitkrízis elindul az életünkben, bármilyen oknál fogva is, akkor ezek azonnal meg akarnak tartani. Persze, ha nem akarsz ezekkel foglalkozni, ezeken át lehet gázolni, és el lehet hagyni az Istent. Ezek nem olyan erős bástyák, hogy mindenképpen meg fog tartani, csak akkor, hogyha hiszel az Istenben. Az egyik az Isten, a vallásnak a védőbástyája. Mindjárt beszélek erről, mielőtt megbotránkozna itt mindenki. Higgyétek el, hogy a vallás az egy védőbástya. A másik az Istennek a közelsége, amikor engedem, hogy az Isten közel jöjjön hozzám, vagy én keresem az Istennek a közelségét, ez is egy védőbástya. A harmadik a bűnbánatnak a valósága, ami egy védőbástya tud lenni, és a negyedik, amit megemlít itt a Zsoltárban Ászáf, az pedig nem más, mint az üdvösség. Hát végigmegyünk gyorsan ezeken az általa megnevezett korlátokon vagy védőbástyákon, ami segített neki. Az első tehát nem más, mint az, hogy ő így fogalmazza, már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiaid nemzetségét. Tehát majdnem elcsúsztam már, majdnem beleestem abba a bűnbe, hogy elhagyom az Istent, de eszembe jutott, hogy akkor elhagyom, hogy megtagadtam volna a fiaid nemzetségét. Ki volt Ászáf? Egy zsidó ember. Kik a zsidók? Az Isten választott népe. A fiai nemzetsége az nem más, mint az Isten választott népének a közössége. Egy olyan közösség, amit az Isten hozott létre, vagy az Isten hívott létre, és ez a közösség ez megtartó erővel tud bírni. És amikor ő azt mondja, hogy már majdnem elcsúsztam, de akkor megtagadtam volna a fiaid nemzetségét, ez nem más, mint azt jelenti, hogy én tartozom egy közösséghez, én tartozom valakikhez, ott vannak kialakult szokások, ott van kialakult hitrendszer, ott van kialakult rituálé, ott van, nem tudom, minden van, és hogyha én most még egy kicsit engedem, hogy csúszak tovább, akkor mindezt, ami nekem eddig érték volt, amit én eddig gyakoroltam minden nap, akkor én ezt elhagynám. Én elhagynám azt a közösséget, ahova eddig tartoztam, akkor nem tudnám gyakorolni ugyanazokat a dolgokat, amit eddig tettem, mert elindulok egy másik irányba. És ahogy ezt megfogalmazza, ez nekünk azt jelenti, hogy nem másról van szó, mintha te egy hitkrízisben vagy, és olyan helyzetbe kerülsz, mint Ászáf, hogy már majdnem elcsúsztál, de eszedbe jut, hogy ja, de én tartozok egy gyülekezethez. Ja, de nekem vannak testvéreim a hitben, akiknek a szemébe kell nézni utána is. Hogy fogok utána találkozni velük? Mit szólnak majd az emberek, hogyha én ezt meg fogom tenni? Hogy fognak működni ezek a kapcsolatok? Ászáfnak eszébe jutott, hogy ő tartozik egy néphez, az Isten népéhez. Neked is eszedbe juthat, meg nekem is, hogy én tartozok egy közösséghez, az Isten népéhez. Én valamikor kimondtam azt, hogy Istent követem. Én valamikor kimondtam azt, hogy Istennek átadom az életemet. Hogy Krisztus irányítja az életemet. És amikor jönnek ezek a hitkrízisek, akkor ez kérdőjeleződik meg, hogy tényleg ki irányítja az életemet? És azt mondom, majd én. Mert én jobban tudom, és lépnék tovább, de akkor eszembe jut, hogy ja, de én mondtam valamikor valamit Istennek. Én tartozok valakikhez. Én nekem el kéne számolnom ezzel a döntésemmel, vagy ezekkel a lépésekkel. Tudjátok, azok a keresztény értékek, amelyeket mi nagyon sokszor csak szokásként élünk meg, higgyétek el, hogy ez visszatartó erő tud lenni. Ez még akkor is, hogyha valaki nem hitből teszi. Gondoljatok arra, hogy a világon rengeteg olyan ember van, aki kereszténynek nevezi magát, de egyébként nincs újjászületve, tehát nincs élő kapcsolata az Istennel, de tartozik egy valamilyen nevű keresztény közösséghez, nagyon keményen betartja annak a szabályait, és ezek a szabályok, vagy ezek a vallásos szokások, vagy rituálék, bármi, amit lehet, hogy gyerekkorában beleneveltek, mert nem tudom, hitanórákra járt, vagy olyan iskolába járt, vagy olyan családból nőtt föl, ahol tulajdonképpen ott van a szívébe, lelkébe mindez. Nem hitből tudja ezt még megtenni, és nem azért, mert tudja, hogy ez az igazság, és minden áron ragaszkodni fogok hozzá, hanem valahol ilyen belső értékké válik benne, és ez egy ilyen, egy ilyen piros lámpaként kigyullad, és azt mondja, hogy akarsz arra menni, de hát akkor ezzel mi lesz? Ez a védő bástya, vagy ez a korlát, amit Ászáf megnevez, én nem gondolom, hogy ez a legerősebb dolog. De hogy ez is van, az biztos. Ezzel azért vigyázni kell, mert ez nagyon sokszor ilyen emberi erőlködés. Azt mondja, hogy igaz, hogy eljutottam idáig, de én most vissza fogok lépni. Nem megyek tovább, mert nem akarok kellemetlen helyzetbe kerülni, akkor nem tudom, hogy jövök el újra a gyülekezetbe, vagy mit mondol Isten népe utána nekem. Tehát nem akarom vállalni ennek a következményét, inkább visszalépek, meg azok az értékek, amelyeket korábban én megfogalmaztam, azok nagyon fontosak nekem. Tehát úgy dönt valaki, hogy inkább visszalép, és nem teszi meg azokat a lépéseket. Emberileg hoz egy döntést, keményen dolgozik azért, hogy a jó úton tudjon tovább haladni. Ezt tulajdonképpen nevezhetnénk úgy is, hogy a vallásos embereknek a gyakorlata. Ezzel az a veszély, hogy a vallásos ember, akinek nincs élő kapcsolata az Istennel, az úgy tűnik, hogy a cselekedeteiben, minthogyha tiszta lenne, vagy rendezett lenne, vagy jó dolgokat tenne, úgy tűnik, hogy bibliai módon él, vagy szentül él, de egyébként gondolatilag nem. Tehát ez az, amikor valaki azt mondja, hogy hát én szeretlek téged, drága testvérem, de egyébként gondolatban egy pohár vízbe megfojtaná, ma utálja. De mégis nem meri kimondani, mert ő keresztény. Mert ő templomba jár, mert ő valahova tartozik. Ez a vallásos védőfal, vagy védőbástya, ez ott van. Hány és hány olyan ember van, akinek az élete úgy nagyon messziről még példakép is lehetne, persze ha közel mész hozzá, akkor nem annyira, de messziről én vallásos emberek nagyon sokszor úgy tűnik, hogy annyira rendezett életet élnek. Olyan nagy önfegyelmük van, olyan jól csinálják a dolgokat. Nem tudom, valaki azt mondta, hogy egy bizonyos közösséggel kapcsolatban, ahol azért kevésbé hirdetik az újjászületést, hogy ott milyen fegyelmezett emberek vannak. Persze, hogy itt az evangéliumi közösségben mennyi szélhámos van. Mindenki azt sem, amit akar. És ez azt tudjátok, hogy a vallásosság, ez a szabályoknak az elfogadása, belső értékként való megélése, ez meg tudja állítani az embereket, hogy akármit azért nem enged meg magának. Persze a gondolatban paráználkodik, de gyakorlatban soha nem fogja megtenni. A gondolatban megöli a másikat, meg szídja, meg átkozza, de valóságosan soha nem fogja ezt kimondani. Nem teljesen tiszta az Isten előtt, de mégis ezek a szabályok ott vannak az életében. És azt fedeztem fel a 73. Zsoltárban, hogy ahogy elbizonytalanodik Ászáf, az Istenben való hite az úgy gyengül, és elkezd gondolkodni ezeken a dolgok, hogy milyen jó nem keresztényeknek, milyen jó azoknak, akik nem az Istent követik, hogy elbizonytalanodik, és ahogy tovább lépne, már csúszik, hogy átmegy a másik oldalra, és azt mondja, hogy már majdnem azt gondoltam, hogy én is azt fogom csinálni, mint ők. Mi az első, ami megállítja őt? Hogy nem tudok a testvéreim szemébe nézni. Hát mire? Hát én zsidó vagyok. Hát én keresztény vagyok, vagy nem tudom, hogy baptista vagyok, vagy kősziklához tartozok, ugye? Tehát, mi lesz akkor? És ez visszatartja. Nem sokáig fogja ezt visszatartani az embereket, de valameddig visszatartja. Tehát az első ilyen védelmi szint, ez a vallásnak akár jó értelemben is mondhatjuk azt, hogy meg fog tartani. Amikor lehet, hogy vonzó a világ, meg a bűn, meg másoknak a sikere, de mégiscsak gondolatban merem ezeket kimondani, és a gyakorlatban egy visszafogott önmérsékletre intem magam, és egy visszafogott életet élek, mert próbálom vallásos módon fölfogni a dolgokat. Ez egyébként nagyon fárasztó tud lenni, hogyha sokáig csinálja valaki. Annyira fárasztó tud lenni, hogy egy idő után elszakad a kötél, vagy nem tudom, ez a korlát, az elgyengülés utána megy minden. De hogy van ilyen, az biztos. Tehát, hogy létezik egy ilyen korlát, ez valóság. Ezt csak azért mondtam el, hogy tudjuk ezt is, nem azt mondom, hogy erre helyezd az életedet, meg ez a legfontosabb dolog. Ezért menjünk is tovább. A következő, az Istennek a közelsége, ezt nevezi meg Ászáf, azt mondja, hogy miután így a gondolataimban oda-vissza próbáltam mérlegelni mindent, hogy hogy is van ez az egész, mennyire igazságos az Isten, tényleg mennyire jó azoknak, és mennyire rossz nekem. Ebben próbáltam így valahogy helyre tenni a dolgokat, ez nem sikerült nekem. Szó szerint azt mondja, hogy túl nehéz volt nekem, tehát nem fért bele a fejembe. Ezért mit csinált? Elmegy az Istennek a jelenlétébe, vagy az Istent keresi, és azt mondja, Istenem, mondj nekem valamit. Tehát a második ilyen védőbástya, ami megjelenik nála, hogy oda megy az Istenhez, és az Istennek a közelségében valami más történik. Tehát végül elmentem az Isten szent helyére, és megértettem pont-pontot, hogy utána, hogy mi lesz azokkal, akik nem keresztények, vagy hát nem az Isten népéhez tartoznak. A második ilyen védőbástya az nem más, mint az Isten perspektívájából látni a világot. Tehát nem abból a szemszögből, ahol én vagyok, hanem az Isten szemével látni a dolgokat. Amikor ezt valaki átéli, akkor teljesen más képet lát. De ehhez oda kell menni az Istenhez, hogy ő mutasson nekünk valamit. Azt mondja ő, hogy mikor látja az Isten szemszögéből azokat az embereket, akiket ő irigyelt, akkor ezt látja, hogy bizony sikamlós talajra állítottad és pusztulásba döntöd őket, hogyan fognak elpusztulni egy pillanat alatt. Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Tehát a második ilyen védőpástya, hogy oda megyek az Istenhez, engedi az Isten, hogy onnan lássam a világot, ahonnan ő látja, és ez megy teljesen más. Korábban még irigykedtem rájuk, hogy milyen jó nekik. Az Isten szeméből látni azokat az embereket, meg egy ilyen rémület, hogy ja Isten, hát mi lesz ezekkel? Hát ez borzasztó, amilyen életet ezek élnek. Hát milyen rossz irányba haladnak ezek. Hogy mennyire bizonytalan az ő életük. Hogy mennyire kiszámíthatatlan mindaz, ami velük történik. És akkor egy pillanat és vége mindennek, és semmi nem marad belőle. Értitek, hogy mekkora változást élet át Ászáf? A vágyakozásból, hogy de jó nekik, milyen jó lenne, hogyha én is úgy tudnám élni az életemet. Gyorsan megváltozik minden, ahogy az Isten jelenlétében van, és azt látja, hogy semmiben nem jó nekik, hogy szörnyű életet élnek, hogy egy kicsit se kívánnám azt, amit ők átélnek, mert ez egy teljesen kiszámíthatatlan, bizonytalan dolog, és ebben nincs benne az az isteni biztonság, ami nálam megvan. Tudjátok, onnan indul a Zsoltár, hogy Ászáf egy kicsit irigykedik a hitetlenekre, hogy nekik jobb, és ott fejeződik be a Zsoltár, a végén az utolsó mondat, hogy hirdetem nevedet. Vagyis eljut odáig, hogy annyira sajnálja azokat az embereket, akik nem az Isten népéhez tartoznak, hogy megesik rajta a szíve, és azt mondja, hogy menni kell és hirdetni kell nekik az Isten nagy dolgait, mert ezekkel nagy baj van. Nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Elindul egy hitkrízissel, ugye? Tehát, hogy minden megkérdőjeleződik benne, hogy igazságos az Isten, megéri az Isten szolgálni. És eljut odáig a másik oldalon, hogy menjünk evangelizálni, mert nagy baj van. Ugye a kettő között nagy a különbség. Ez nem más, mint egy ilyen 180 fokos fordulat, amikor egy ilyen megtérés szintű változás jön az embernek az életébe. Tudjátok, amikor az ember szerencsétlennek érzi magát keresztényként, és sóvárog a nem keresztények dolgai után, az ilyen ember nem tud evangelizálni. Az ilyen ember nem tudja betölteni a küldetését. Hát hogy menjek oda valakihez, és azt mondani neki, hogy én tudok neked mondani valamit, adni valamit, aminek neked szükséged van, hogyha én úgy élem meg, hogy neki mindenem van, és én vagyok a szerencsétlen. Ugye? Tehát ez így nem fog működni. De amikor megváltozik minden Ászáfnak a szívébe, lelkébe, és az Isten jelenlétébe tisztán látja a dolgokat, eljut odáig, hogy menni kell és segíteni kell a gazdagoknak, az istenteleneknek, vagy azoknak, akiknek úgy tűnik, hogy jól megy a dolguk, vagy mindig nagy szájuk van, vagy még káromkodnak is, még az Isten nevét is emlegetik. Oda kell menni és segíteni nekik, szembesíteni kell őket azzal, hogy ez borzasztó rossz út. Hadd tegyem fel azt a kérdést, és mindenki tegye fel magának, hogy amikor arról beszélünk, hogy hirdessük az evangéliumot más embereknek, mondjuk azt a mondatot megélni, amivel Ászáf befejezi a Zsoltát, hogy hirdetem neved, hogy hirdetni az Isten nagy dolgait, azt, ha nem teszed, akkor miért nem teszed? Persze tudom, hogy sok helyes válasz lehet rá, de az egyik, hogy nagyon sokszor azért, mert úgy gondoljuk, hogy nekik jobb. Hogy neki több van. hogy ő jobb autóval jár, vagy nem tudom, sikeresebb, eredményesebb, azt csinál, amit akar, és akkor én meg menjek oda, és mondjam neki, hogy Jézusra van szükséged. És hogyha ez van bennünk, akkor ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Ászáf, vagy egy hitkrízisben vagyunk. Nem látjuk tisztán a dolgokat, és Ászáf azt üzeni neked is, meg nekem is, hogy gyere az Isten jelenlétébe. Hogy lásd olyan perspektívából a világot, az embereket, a saját életedet, mindent, ahogy az Isten látja, mert ez a tiszta kép, és ez ad erőt ahhoz, hogy utána megváltozik minden, és nem irigykedni akarok, hanem segíteni akarok. Nem azt akarom, hogy az övé az legyen az enyém is, hanem ami az enyém, azt akarom odaadni neki, mert erre van szükség. Ez óriási különbség, amit Ászáf átél mind abban a folyamatban, ahogy az Isten elkezd foglalkozni vele. A harmadik ilyen védőbástya, amit megnevez, ez nem más, mint a bűnbánat. Ha keseregne a szívem és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Hát ez egy nem túl szép kép saját magáról, ugye? Tehát én magyarul én egy nagy barom vagyok, hogyha nem úgy gondolkodom, ahogy az Isten gondolkodik. Én egy nagy állat vagyok. És tudjátok, miért mondja ezt? Mert ő is tudja, meg mi is tudjuk, hogy az állatoknak nincs szelleme. Isten megteremtette az állatokat, meg a növényt, meg az egész világot, de csak az embernek adta azt, hogy az életnek a leheletét belelehelte, az Isten szelleme ott lehet az életedbe, és te lehetsz az Istennel élő kapcsolatba. Az állat az nincs az Istennel élő kapcsolatba. Persze nagyon aranyos, meg nagyon kedvesek az állatok, majmok és papagájok és kiskutyák, és nem tudom, minden, ami körülvesz bennünket a teremtett világba. És az állatok is az Isten dicsőségét tudják zengeni, de nem azért, mert tudatosan csinálják, hogy nem tudom, 10 óra van, és Isten tisztelet van, és akkor elkezdjük, hanem egyszerűen a lényükkel, azzal, hogy vannak, mert beléjük teremtette Isten, beléjük van programozva. A kutya az ugatni fog, a macska az nyávogni fog, nem tudom, a papagáj az, mit csinál a papagáj? Az így kerreg, és nem tudom, mindenféle hangot kiad. Tehát a teremtett világ, az visszazengi az Isten dicsőségét, azt mondja a Biblia, a hegyek a létükkel, a növények a színes világukkal, de nem azért, mert ezt úgy döntöttek, hogy ezt így kell csinálni, hanem azért, mert Isten beléjük programozta. Neked, meg nekem viszont szabad akaratot adott az Isten, én azt csinálok, amit akarok. Nekem megvan az a jogom és lehetőségem, hogy nem tisztelem az Istent, és az is megvan, hogy tisztelem az Istent. És amikor azt mondja Ászáf, hogy hát itt van egy nagy különbség, ha én nem tisztelném az Istent, és nem tudatosan dicsőíteném az Istent, akkor én olyan ostoba volnék, mint egy állat. Akkor egyszerűen nem tudnék emberként létezni, akkor én egy állat vagyok, ami egyszerűen csak azért tudja az Isten dicsőíteni, mert létezik. Vannak olyan közösségek, most nem akarok nagy reklámot csinálni nekik, mert nem értek velük egyet, de ilyen nagyon liberális társaságok, akik kutyát, macskát, gyíkot, nem tudom, mindenkit megkeresztelnek, mert azokat is a mennybe kell küldeni. És akkor viszik a hölcsögöt, meg nem tudom mit, és akkor aranyosak az állatok? Hát persze, szeretjük őket. Hát van, aki igen, van, aki nem, mindegy, de persze, rendben van minden velük. De hát az Isten neked adta azt a lehetőséget, hogy a mennybe kerüljél, és utal a Biblia valami mennyei állatokra is, de az, hogy pontosan milyenek lesznek, meg az, hogy fog működni, az egy titok. De most ne az állatokkal foglalkozunk, és azt mondja Ászáf, hogyha ő ezt a felfedezést, hogy az Isten milyen jó hozzám, hogy az Isten mennyire megváltoztatott engem, ezt nem tudnám átélni, és ezért nem tudnám az Isten dicsőíteni, akkor én olyan buta volnék, mint egy állat. Ezt tudjátok mi? Ez nem más, mint egy bűnbánat. Ez egy megalázkodás. Amikor az állathoz hasonlítom magam, és azt mondom, hogy ha nem tisztelném az Istent, akkor én egy állat kategóriába tartoznék, ez azt jelenti, hogy ő megalázza magát, és azt mondja, hogy most rájöttem a lényegre. És a bűnbánat nem más, mint ez, hogy rájövök valamire, ami az igazság, és beismerem ezt. És tudjátok, a bűnbánat az egy óriási erő. Én nem tudom, mikor élted át utoljára, hogy szembesültél azzal, amit tettél, ami nem volt jó, jöttél az Istenhez, és az Isten megbocsájtott, és bűnbánatot kaptál, bűnbánatot nyertél. És a bűnbánat pillanatai után meg a kegyelem pillanatai után az ember annyira felszabadult, és annyira másképp látja a világot. És akkor visszanéz, és akkor azt mondja, hogy pár perccel ezelőtt még egy állat kategóriában voltam, egy állat szintjén gondolkodtam az Istenről. De most az ember szintjén tudok gondolkodni, és tudatosan akarom imádni az Istent. Azt mondja, hogy ha keseregne is a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Ez a megkeseredett, vagy kesergésnek a jelentése, ezt úgy is lehetne fordítani, hogy valami belül nagyon sajog, ilyen maró fájdalmat érzek. És tudjátok, ezt lehet az irítségnél is átélni egy embernek, hogy annyira nem vagyok megelégedve magammal, és annyira vágyok arra, ami valahol máshova, vagy más valakinél van, hogy belülről úgy sajog mindenem. Egy ilyen maró fájdalmat érzek, hogy miért van az, hogy nekem nincs, és neki van. Valószínű, hogy Ászáf átélte ezt is, de amikor a bűnbánat után az Isten kegyelmét megtapasztalja, akkor viszont átéli azt a felszabadultságot, hogy egy pillanatra már a bűnei fájtak neki, hogy tudtam én úgy gondolkodni, és az marta is, az égette belülről, és menekült az Istenhez, és az Isten, mikor megbocsájt neki, akkor átéli azt, hogy de jó az Isten, de jó itt tovább menni. Nem tudom neked, mikor volt ilyen, amikor úgy belülről így ez a sajgó fájdalom, meg ez a maró fájdalom, nem tudom, a lelkedben ott volt azért, mert valamit elkövettél, és annyira vágytál, hogy az Istenhez jöjjön, hogy megbocsásson. Higgyétek, erre nagy szükség van. A bűnbánat, meg a bűnbocsánat, az Istennek a kegyelmének a megtapasztalása, az egy olyan óriási erő, egy olyan óriási védőbástya, amit ha valaki átél és megtapasztal, akkor utána már nem akar tovább menni. Akkor utána már nem érdekli őt, hogy a szomszédnak, meg a másiknak milyen van, meg milyen nincs, meg akkor ő mennyire boldog, meg mennyire halsány. Akkor annak fog örülni, hogy neki mi van, hogy az Isten mit adott neki. És ezt éli át Ászáf is. A bűnbánaton keresztül az Isten kegyelmét megtapasztalja. A következő ilyen védőbástya az üdvösség. Ezt mondja ő, de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem, és szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Ez a hitkrízis, ami Ászáfon így keresztül ment, mint a gyorsvonat, ez tulajdonképpen nem mást jelentett, vagy ezt is jelentette, hogy az üdvösségnek az értéke, amit az Isten ad neki, az úgy elamortizálódott, és elkezdett vágyni a világi javak után. Ugye értitek a különbséget, hogy amit az Isten ad, az már nem is annyira érték, meg úgyis távol van, de hát amit a másik csinál a szomszéd, vajon jó lenne, és csinálhatnám. Tehát a világi javaknak, azoknak a dolgoknak, ami a földhöz köt bennünket, azoknak a vágyai megerősödnek, és az üdvösségnek az értéke meg eltűnik. És ő a Zsoltárban, miután a bűnbánatot átéli, rájön arra, hogy az üdvösség milyen értékes a számára. Hogy az Isten mit ad neki, amit senki másnak nem fog adni, aki nem jön az Istenhez. Ha elképzelünk, most nem tudok rajzolni, de hogyha elképzelünk egy ilyen hosszú idővonalat, egy nagyon-nagyon hosszú út, mondjuk itt Kingától elkezdenénk, húzunk egy vonalat, jó? Tehát így húzok egy vonalat, és egészen idáig itt a másik sarokba, Daniig. Szóval itt van egy idővonal. Ebben az idővonalban emberek születnek, és emberek halnak meg. Történik sok minden a világban. És van egy ilyen idővonal, hogy Isten megkezdte a történelmet, megteremtette a világot, és majd egyszer lezárja. És ebben a hosszú idővonalban a te életed, meg az enyém, az olyan picike, hogy most én nem tudok neked egy fél millimétert mutatni, de még annál is kevesebb. Van egy pillanat a hosszú nagy horizonton, amikor én megjelenek, élek valameddig, és utána vége. Egy picike. És azt mondja a Biblia, hogy ebben a picike kis idősávban, amíg én élek itt, addig van lehetőségem az Istenhez jönni, van lehetőségem kérni az ő kegyelmét, bűnbánatot tartani, újjászületni, hogy az a pici kis idő, amikor nekem véget ér, hogy utána én az örökké valóságba vele találkozzak, és ne az ítéletbe menjek. És amikor Ászáf ezt átéli, hogy, hogy nekem ez úgy nem jött le eddig, hogy de milyen jó, hogy az Isten nekem örök életet adott. Hogy nincs senki rajtad kívül, sem a mennyben, se a földön, tehát egyedül csak az Istenben bízhatok. Mert én mindig veled leszek, és te mindig velem vagy. És ezt senki nem mondhatja el azok közül, akik nem az Istennek az emberei, vagy az Isten népéhez nem tartoznak. Ez azért fontos üzenet Ászáfnak ez a megfogalmazása, mert ma is egy olyan világban élünk, ahol a materializmus már elszáműztük, tehát azt mondtuk, hogy volt egy rendszerváltás, ugye, és egy materialista rendszert kidobtunk a kukába, és azt mondtuk, hogy jön egy szabad világ, ahol mindenki imádhatja az Istent. De ebben a szabad világban, ami most van, mégis mi van? A keresztények imádkoznak azért, hogy ebbe a pici kis idősávban, amíg én élek, ott minél több dolgot bele tudjak halmozni, és akkor vagyok boldog, hogyha itt mindenem megvan, és ez sokszor elhomályosítja azt, hogy nekem üdvösségem van. Ugye értitek ezt a problémát? És Ászáf átéli ezt, hogy milyen jó, hogy az Isten nekem üdvösséget ad, és nem is az a lényeg, hogy ebbe a pici kis idősávban, amíg itt élek a Földön, mit tudok beletenni ebbe az életbe, megkapok-e mindent, amit a nem keresztény megkap, átélek-e mindent, körbe tudom-e utazni a Földet háromszor, meg tudok-e venni mindent, amit akarok, hanem az a kérdés, hogy nekem van-e üdvösségem, vagy nincs. És ha van, akkor ez mindennél sokkal többet ér. Te tudsz az üdvösségért hálát adni? Te tudsz örülni annak, hogy üdvösséged van? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ha az üdvösségért tudsz hálát adni, és az üdvösség az érték neked, ez segít abban, hogy a mai napodat, meg a holnapi napodat hogy éld. Ha az üdvösség leamortizálódik, akkor elkezdesz mindent belegyömöszölni a születés és a halál közötti időszakba, és fizikailag akarod átélni mindazt, amit az Isten szellemileg akar neked adni. Ászáf azt akarja nekünk mondani, hogy értékeld az üdvösséget. Vagy az Isten azt akarja nekünk mondani, hogy értékeld az üdvösséget, és ez legyen mindennél több neked. Hadd mutassak egy személyes dolgot. Mutatok egy képet, ami az édesapámnak a sírja. Hogyha el tudjátok olvasni, akkor azt látjátok, hogy ezen a síron a 73. Zsoltárból van egy rövid kis idézet. És ez a rövid kis idézetet, ezt ő kérte, hogy legyen rajta. Ez egy másik fordításból van, hogy ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Azon gondolkodtam, hogy neki ez miért volt fontos. Mert egyébként neki tök mindegy, hogy mi van a sírjára írva, nem? Ő az Úrnál van, jól van. Köszöni szépen, üdvözöl mindenkit, jól van. Teljesen mindegy, hogy mi van a sírjára írva. Ha semmi nem lenne odaírva, vagy ha sírja se lenne, akkor is ugyanolyan jól érezné magát. De azon gondolkodtam, hogy miért volt fontos neki ez, hogy ez oda legyen írva. Valószínű azért, hogy a kedves fia, vagy a családja, vagy mindazok az emberek, akik mondjuk ismerték őt, vagy bármikor abba a temetőbe mennek, és meglátják ezt a sírkövet, akkor ez prédikáljon nekik, és mondjon valamit. És ez az üzenet nem más, mint hogy tök mindegy, hogy mennyit akarsz belerakni a születésed és a halálod közötti időszakban, és mennyi pénzt halmozol föl, és mennyi sikert, és mennyi kapcsolatot, és mit csinálsz ebben. Ha az üdvösséged nincs meg, akkor semmit nincs. És Ászáf erre jött rá, vagy ez került a helyére újra, hogy ez a legfontosabb. És hogyha ez megvan, és innen nézem a földi életemet, és ráadásul van családom, van autóm, van munkám, nem tudom, boldogon tudom élni az életemet, ez nagyszerű. De onnan nézzük ezt, és ne innen akarjunk a kis pici kis világunkba belezsbukolni mindent. Isten azt üzeni neked, meg nekem, hogy ne felejtsd el, hogy az üdvösségnél nincs nagyobb érték. Hogy az Isten a családjába fogadott téged. Hogy az Isten szeret téged és vár téged. Ennél többet az Isten nem tud adni, mint befogad, visszafogad téged. Ez nem lehet összehasonlítani azzal, hogy új autód van, vagy azzal, hogy jobb munkahelyre kerültél. Nem lehet összehasonlítani azzal, hogy fölemelték a fizetésedet, meg nem tudom. Tehát mindenféle anyagi dolog, ami nekünk fontos. És persze hálát adunk ezekért, hogyha ezek megvannak, és imádkozunk is, ezért rendben van. De hogy az üdvösség, az sokkal több, az sokkal értékesebb mindennél. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy nem csak a fizikai világi javak és az üdvösség kontrasztjában sokkal értékesebb az üdvösség. Azt mondja a Biblia, hogy az üdvösség még a keresztény szolgálatban elért sikereknél is sokkal értékesebb. És akik itt keresztények vagytok és körbenézek, itt rengeteg olyan értékes ember van, akik nagyon keményen benne vagytok különböző szolgálatokban, mindenféle tevékenységekben, Isten elhívott ilyen és olyan és amolyan munkákra, missziókra bennünket, és tesszük ezt nagyon keményen. És sokszor még büszkék is vagyunk rá, hogy de jó, hát én ilyen szolgáló vagyok, meg ennyi embert ért meg, meg ilyen gyülekezetek növekszenek, vagy gyülekezetek születnek, vagy nem tudom, sok minden átalakul, és ez jó, oké. De emlékezzünk arra, hogy amikor Jézus kiküldi a tanítványokat, fölhatalmazza őket, hogy a Szentlélek erejével hirdessék az evangéliumot, és menjenek és vezessék az Úrhoz az embereket, gyógyítsák meg a betegeket, legyenek irgalmasok, egyszerűen tegyék azt, ami az evangéliumnak az erejében benne van, elmennek és rájönnek, hogy ez működik. És amikor visszajönnek, az élménybeszámolóban elkezdik mondani ezeket, hogy Jézus, képzeld el, prédikáltunk és megtért, prédikáltunk és megváltozott az élete, imádkoztunk és meggyógyult. Nem, jöttek lelkesen vissza. És Jézus végighallgatja ezt, és azt mondja, oké, de refelejtsétek el, hogy a legnagyobb dolog nem ez, hanem az, hogy a ti nevetek be van írva a mennybe. Értitek a különbséget? Hogy a Ászáv Zsoltára ebben helyre akar tenni bennünket, és azt üzeni, hogy ne felejtsd el, ha neked üdvösséged van, akkor minden megvan. És onnan nézd a földi életedet. Ha nincs üdvösséged, még nem tértél meg, akkor nagy bajba vagy. Akkor térj meg, akkor az Isten hív téged, hogy gyere a családjába. És add át az életedet neki, mert így lesz sokkal sikeresebb az életed, a tanulmányaid, a munkád, nem tudom, az Isten perspektívájából nézve. Még egy dolog az üdvösséggel kapcsolatban. Van egy általam nagyon kedvelt szakasza a Bibliában, sok ilyen van, de most az egyiket említem csak. A Cselekedetek könyvében van leírva a 19. részben. Sok jó dolog van leírva ott azon a környéken a Bibliában, hogy az Istennek a kegyelme, hogy kiárad, és sok minden áldást átélnek emberek. Többek között démonoktól megszállott emberek is megszabadulnak, és azt olvasok a Bibliában, hogy vannak lelkes emberek, akik látják azt, hogy az apostolok által milyen csodák történnek, megfigyelik őket, ugye a know-how-t ellopják, és azt mondják, hogy mi is elkezdjük csinálni ugyanazt, amit ők csinálnak, mert akkor mi is sikeresek leszünk. És van egy főpap, az Kéva fiai, vagy a gyerekei, akik, hát hogy is mondjam, ilyen olcsón akarnak diplomához jutni, nem akarják végtanulni az iskolát, csak egyszerűen lemásolni a dolgokat. És azt olvassuk a Bibliából, hogy ennek a Kéva papnak a fiai elkezdik gyakorolni ugyanazt, amit az apostolok tesznek. És elkezdik ugyanúgy az Isten szolgálatát, meg az ördögüzést, meg a démonokkal való foglalkozást, mindent. És az a meglepő dolog éri őket, hogy amikor ők kezdenek parancsolni a démonoknak, akkor egyrészt nincs hatás, sőt ellenhatás van. Tehát hiába mondják a démonoknak, hogy menj ki belőle, a démon az visszaszól, meg nem megy ki. És utána azt írja a Biblia, hogy ezek a démonok rárontanak ezekre a gyerekekre, az Kéva fiaira, letépik róluk a ruhát, és jó megszégyenülve elszaladnak. Miért? Miért van az, hogy Pál azt mondja, hogy Jézus nevében, és akkor történnek a dolgok, az Kéva fiai azt mondják Jézus nevében, és nem történnek a dolgok. Ugyanazt mondja, mert hogy ugyanúgy gesztikulált, ugyanúgy hangsúlyozta, nem tudom. És mégsem működnek a dolgok. Sőt, ellenhatás működik. Az ördög megalázza őket. Mi lehet itt a különbség? Azt mondja a Biblia, Cselekedetek 19.15-nél, hogy amikor Kéva fiai elkezdik így a megszállott emberekből az ördögöket kiűzni, akkor azt mondják, hogy kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Vagyis akihez nekünk semmi közünk nincs. De van egy Jézus, akiről Pál beszél, és ennek a tekintély alapján akkor parancsoljuk nektek, hogy tegyetek meg valamit, vagy menjetek ki az emberekből. És azt mondja a Biblia, hogy a gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Ti egy senkik vagytok. Hát nehogy már te parancsolj nekem. Tudjátok, a szellemi világban ugyanúgy működnek a tekintélyek, mint az anyagi világban. Itt is vannak emberek, akik mondanak valamit, és azt kell csinálni, ugye? Ha nem azt csinálod, akkor bajod lesz belőle. Vannak különböző szellemi szintek is, vagy ilyen tekintélyek működnek. És amikor az Kéva fiai átélik azt, hogy ők csak másolni akarják a dolgokat, de semmi közük nincs az élő Istenhez, semmi közük nincs Jézushoz, csak azt csinálják, amit Pál mond, akkor ez a tekintélyi szín nem működik. Nekik semmi súlyuk nincs ott. És ezért van az, hogy megszégyenülnek. Mert a démon azt mondja, hogy ha Jézus mondja, akkor nekem muszáj mennem. Ha Pál mondja, muszáj mennem, muszáj azt csinálnom. Mert ti senkik vagytok. És tudjátok miért? Hát Jézus azért van az Isten fia, az nincs kérdés. De Pálnál azért, mert az Isten gyermeke. Neki van üdvössége, neki van szellemi tekintélye, neki van egy elhívása, és ha mond valamit, akkor az meghatározó a szellemi világban. Hiszel abban, hogyha betöltöd a küldetésedet, bárhol is vagy, és azt teszed, amit az Isten mond, akkor ez a szellemi tekintély működik? Hogy akkor a szellemi világ átrendeződik? Hogy az ördög akármit nem csinálhat, mert mondtál valamit, vagy ott vagy egy munkahelyen, ott vagy egy környezetben. Hogy az ördög akármilyen módon nem tudja leuralni az embereket, mert ott vagy. De ha az ilyen szkéva fiai vannak ott, az semmit nem jelent. Ha az Isten emberei vannak ott, akkor sokat jelent. Azt mondja a Biblia, Pál apostol tanít erről, hogy az üdvösség az nagy érték, és az Efézusi levélben beszél arról, hogy vegyétek fel az üdvösségnek a sisakját. Egy ilyen sisak. Amit akkoriban főleg a római katonák hordoztak, vagy a római légiók viseltek. És amikor azt mondja, hogy az üdvösség és a sisak összetartozik, az nekem két dolgot jelent. Az egyik dolog az, hogy a sisak az véd. Ha üdvösséged van, az védelmet jelent. Akkor az ördög akárhogy nem tudja kikezdeni a gondolataidat, nem tud téged rossz irányba vinni, mert az üdvösség az megtart téged, mert tudod, hogy neked merre kell menni, és az Isten vezet téged. A másik dolog, hogy az akkori világban a sisak az nem csak a védelmet jelentette, hogyha fejbe vágják, akkor ne a koponyája szakadjon be, hanem védje az embernek a fejét, vagy a harcosnak a fejét. Hanem, hogyha elképzeltek egy római harcost magatok elé, most nem hoztam ilyen képet, de biztos beugrik mindenkinek. Ugye, te mondjuk egy római filmből, vagy nem tudom, Jézus élete filmekben vannak ilyen római katonák. A sisakon van valami itt középen. Emlékeztek rá? Valami ilyen díszes valami. És nem is egyformák ezek. Tudjátok miért volt? Mert akkoriban, az akkori világban a rangjelzések nem a vállon voltak, hogy egy csillag, két csillag, meg három, meg 15, meg nem tudom mennyit raknak oda, hanem a rangjelzés az a sisakon volt, attól függ, hogy az a piros, vagy nem tudom milyen színű, akármilyen dísz, az jelentett valamit, hogy ez a valaki egy közkatona, vagy egy százados, vagy nem volt rajta semmi dísz, akkor az is jelentett valamit. És a sisak, az megmutatta azt, hogyha ránéztél valakire, hogy milyen sisak, mert tudtad, hogy kivel állsz szembe. Hogy az egy közkatona, vagy egy tábornok. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy vegyétek fel az üdvösség sisakját, akkor tudjátok, ez azért is fontos, mert az ördög rád néz, és akit sisak nélkül lát, akkor azt mondja, hát oké, nem probléma, bármit megtehetek. Ha az ördög ránéz egy olyan emberre, akinek ott van az üdvösség sisakja, ott van egy rangjelzés rajta, hogy Krisztus katonája vagy. És az ördög akármit nem tud, mert sőt, semmit nem tud csinálni. Kísérteni tud, piszkálni tud, kellemetlen helyzeteket tud teremteni, de nem tud benned kárt tenni, mert te Krisztushoz tartozol. Ezt jelent az üdvösség. És ez biztosítja számodra azt, hogyha üdvösséged van, akkor ez is egy ilyen nagyon komoly erős védőháló, amit utolsóként átélt Ászáf, hogy átéli azt, hogy a szokások, meg az Isten népéhez tartozás, meg a vallási szabályok, meg mindaz, az is megállítja, aztán az Isten közelsége az megint egy nagyon erős védőbástya, átalakul benne minden, Isten bűnbánatra vezeti, a bűnbánat felszabadítja benne azt, hogy de jó az Isten népéhez tartozni, és ezt követően elkezd hálát adni azért, hogy neki üdvössége van, és ez milyen fantasztikus dolog. És ez a körforgás, ez nem tudom hány napig zajlott le Ászáfnak az életében, de azért hozta Isten most elénk ezt a 73. Zsoltárt, hogyha te hitkrízisbe kerültél bármilyen oldalról, vagy még nem tértél meg, a legnagyobb hitkrízis az, amikor nem tér meg valaki, tehát az a legborzasztóbb. Isten hív bennünket, hogy gyere, és hidd azt el, hogy az Istennél biztonság van, az Istennél kegyelem van, az Istennél jó dolgok történnek veled, tedd fel az üdvösségnek a sisakját, ez védelmet jelent neked, és azt mondja a Biblia, az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja. Azt a római levélben írja Pál apostol. Én ezzel szeretném befejezni, hogy bátorítson bennünket a 73. Zsoltár után Pál apostolnak ez a mondata, aki hisz ő benne. Hiszel benne? Hiszel Krisztusban teljes szívedből? Ha igen, akkor merd ezt vállalni. Ha elbizonytalanodtál, akkor üzenet a 73. Zsoltárból, hogy gyere az Isten jelenlétébe, tartsál bűnbánatot, és meg fogsz erősödni. Aki hisz ő benne, azt mondja, nem szégyenül meg. Az Isten nem akarja azt, hogy te megszégyenüljél. Az Isten nem akarja, hogy megszégyenüljél a házasságodban, az Isten nem akarja, hogy megszégyenüljél a munkahelyeden, vagy a pénzügyi dolgaidban, vagy azokban az elhívásokban, tervekben, amiket ő mondott neked. Az Isten nem az az érdeke, hogy tönkre tegyen bennünket, hanem az Istennek az az érdeke, hogy fölemeljen bennünket, és nagy dolgok történjenek. Hiszel ebben, hogy az Isten nem akar téged megszégyeníteni? Ezért hív a megtérésre is. Hogy ne szégyenülj meg abban a pillanatban, amikor az Isten szín elé kell állni. Hát ha ott van az üdvösség sisakja, akkor valaki jön és átölel téged. És azt mondja, hogy mit a mennyország élvezd. Ha nincs az üdvösség sisakja, akkor valaki más jön, hogy más irányba vezetnek téged. Nem akarja az Isten, hogy megszégyenüljél. Mert aki segítségül hívja az Istent, azt az Isten meg fogja áldani és meg fogja segíteni. Befejezzük most ezt a 73. Zsoltárt, jövő héten már nem ezzel foglalkozunk, meg ebben az évben már nem minden vasárnap fog erről szólni. De szeretném azzal összefoglalni, ismerem magamat, valamelyest ismerem az embereket, valamelyest ismerem a Bibliát, meg Istent is. Én tudom, hogy ez a 73. Zsoltár mindenkinek szól. Mindenkinek vannak itt krízisei. Sőt, azt mondja a Biblia, Ézsaiás 40-ben van leírva, hogy elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Ászáf egy ilyen legkiválóbb kategóriába tartozott, a legjobbak közé tartozott, mégis elbizonytalanodott. Itt mindenki a legkiválóbb kategóriába tartozik, tehát kedves legkiválóbb keresztények, akik itt vagytok ma, küszik vagy gyülekezet Isten tiszteletén, tudom, hogy nálatok nincs jobb, de ne felejtsétek el, nektek is lehetnek gyenge pillanataitok. Vagy lehet, hogy voltak az elmúlt napokban, az elmúlt időszakban. És azt mondja a Biblia, hogy akik az Úrban bíznak, ennek ellenére, hogy elbizonytalanodtak, vagy megbotlottak, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájnak elnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Vagyis az Isten arra hív téged, hogy valahogy nyisd ki a szívedet, vagy a lelkedet, hogy engedd meg, hogy ez az Isten megújító kegyelme valahogy átjárjon. Elfáradtál? Nem baj, szoktunk elfáradni. Meglankadtál? Nem baj, szoktunk meglankadni. Vagy elcsúsztál, mint Ászáf, hogy majdnem elestél, nem baj. Ez is megtörténhet. De az Isten arra hív bennünket, hogy gyere, bízzál benne, gyere az Istenhez, és ha benne bízol, akkor meg fog újulni az erőd, meg fog újulni az életed, meg fog újulni a szolgálatod, meg fog újulni a házasságod, meg fog újulni a munkakedved, ha elment az elmúlt időszakban, vagy meg fog újulni a jellemed, vágy lesz benned arra, hogy becsületesen élj, hogy tisztán élj, szeretnéd az Istennek a szentségét és az Istennek az igazságát újra és újra átélni. A megújulás az erről szól. Vagyis arról, hogyha bármikor is elcsúsztál, akkor most gyere az Istenhez. És ne felejtsd el, hogyha holnap csúszol el, újra és újra gyorsan vedd elő 73. Zsoltárt, mint egy ilyen segélyt, gyorsan olvasd el és próbáld átélni ugyanazt. De imádkozzunk most ezért. Hadd kérlek benneteket, hogy álljunk föl valamennyien, és ezzel zárjuk ezt az ige hirdetést. A kérdés az, hogy van üdvösséged, vagy nincs üdvösséged. Ha nincs üdvösséged, akkor neked azt üzeni az Isten igéje, hogy térj meg, gyere az Istenhez. Hozz egy döntést, hogy nem akarok hazamenni így. Nem akarok hazamenni Isten nélkül. Nem akarok hazamenni üdvösség nélkül. Nem akarok hazamenni úgy, hogy a pokol felé megy az utam. Szükségem van az Istenre. Ha van üdvösséged, akkor az a kérdés, hogy mennyire értékeled ezt. Az elmúlt napokban elhalványult ez az egész, hogy elbizonytalanodtál benne, vagy egyszer időt sem volt ezzel foglalkozni, minden más elvitte az idődet, figyelmedet és az energiádat, akkor az Isten azt üzeni, hogy értékeld az üdvösségedet. És bármi is van benned, ha szükséged van arra, mert elfáradtál, vagy ellankadtál, hogy az Isten megerősítsen és megújítson, akkor imádkozz most ezért. Kérd Istennek a kegyelmét, mert ez valóság, ez működik. És amíg én imádkozok, imádkozz te is magadban. És amit az Istennek mondasz, azt ő komolyan fogja venni. Mennyi atyánk, annyira hálásak vagyunk neked azért, hogy Ászáfot megtartottad, hogy utána még éveken keresztül, évtizedeken keresztül téged tudod dicsőíteni. Köszönjük, hogy ezek az Isten dicsőítő zsoltárok itt lehetnek a Bibliánkban, és bennünket is több ezer éves távlatból is bátorít és erősít, hogy figyeljünk rád és bízunk benned. Uram, kérünk téged, hogy bocsáss meg azokat a bűneinket, amikor arra irigykedtünk, ami nem tőled van, ami nem isteni, ami nem mennyei, hanem valami más. És föl akartuk cserélni az értéktelent az értékessel. Imádkozom azért, hogy tegyél rendet a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatainkba. Kérünk téged, Urunk, hogy dobáld ki belőle mindazt, ami szemét, ami hiába valóság, ami bűn. És kérünk téged, hogy a te szellemeddel töltsd be bennünket, és ahogy Ászáfot megújítottad, és ezután győztesen és örömmel és bátran tudott visszaállni és dicsőíteni a téged, vezetni a dicsőítést. Uram, kérünk téged, hogy állíts bennünket mi is új alapokra, újra a kősziklára, újra Krisztusban tudjunk lenni, és innen megerősödve tudjunk elmenni, és így végezzük a szolgálatunkat. Drága mennyei atyánk, imádkozunk azért, hogy bárhová is küldesz bennünket a következő napokban, tudjunk áldottak lenni a munkahelyeinken, tudjunk áldottak lenni a családokban, tudjunk áldottak lenni a kapcsolatainkban, a döntéseinkben, a szolgálatunkban. Urunk, szükségünk van rád, mert azt mondja a Biblia, hogy az Isten fiai sóvárogva várják, hogy az istentelen emberek sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését. Urunk, segíts nekünk látni azt, hogy mennyire gazdagok vagyunk, hogy milyen sokat kaptunk tőled, és tudjuk ezt eltékozolni, sok mindenkinek odaadni, nem sajnálva mindazt, amit kaptunk tőled. Kérünk téged, így áldj meg bennünket. Azokért is imádkozunk, akik még nem tértek meg, és itt vannak ebben a teremben. Kérünk téged, hogy az újjászületés örömét hadd tudják átélni. És akik a tiéd vagyunk, Urunk, a te áldásod és a te kegyelmed nyugodjon meg rajtunk. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérjük ezt. Amen.